én már kicsit itt jártam, az az igazság, és a tisztességtelen lajstromozási gyakorlatot fogjuk gorcsó alá venni, meg hát egy csomó minden olyat, ami a jó hírnévvel, meg egyéb dolgokkal foglalkozik. Dr. Kövecses Bettina lesz ebben a partnerünk, iparjogvédelmi szakértő, a Ziegler Bird & Bird ügyvédi iroda senior ügyvédje. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na, hát azt fogjuk megnézni, vagy azt szeretnénk először is megbeszélni, hogy mi a helyzet az olyan védélyekkel, amelyek oltalmi idejét az eredeti bejelentő nem hosszabbította meg. Egy vagy több országban ez lejárt, és ezt kihasználva mások próbálnak ott becsusszanni, és megteszik helyette, hogy nyilván a saját terméküket jobban pozícionálhassák. Mi a helyzet ilyenkor?
Igen, a védjegyekről röviden annyit, hogy a jó hírű védjegyek hátterében valójában az áll, vagy onnan eredeztethető, hogy a védjegy ez egy olyan megjelölés, ami ugye segít beazonosítani a vásárlóknak azt, hogy ez a termék, amit megvásárolnak, az kitől is származik. Ezt ugye a védjegy az eredetjelző funkcióként említi. Ilyen például, amikor meglátjuk a Nike-nak a pipa jelét, anélkül, hogy látnánk, hogy ez egy Nike cipő, azonnal tudjuk, hogy ez egy Nike cipő. Ez alatt ezt kell érteni. Minél ismertebb egy ilyen védjegy, például a Nike-nak is a védjegye, a fogyasztóknak a termék eredetével és a minőségével kapcsolatos elvárása is annál inkább megjelenik. Ezt máshogyan fogalmazva lehet úgy mondani, hogy a fogyasztók bíznak abban, hogy ez a termék egy adott vállalkozáshoz kapcsolódik, akit már ismernek, ebben a termékben bíznak, és így egy pozitív elvárással fordulnak a termékhez. Ezek a gyakorlatok természetesen mindaddig rendben vannak, amíg például ennek a jó hírű védjegynek a jogosultja, vagy annak az engedélyével mások használják ezt a védjegyet.
Bocsánat, csak egyetlen kérdés, ez a jó hír, ez hogyan mérhető? Tehát mennyi ideje van jelen az a brand, vagy milyen tömegeket ér el? Hát itt is ugye valahogy azt számszerűsíteni kéne. Tehát ezt a jogban, a gyakorlatban hogy lehet ezt a jó hírt valahogy számszerűsíteni, vagy valahogy megfogni objektíve?
A jó hír nevet valójában a jogszabály nem szabályozza, tehát annak konkrét törvényi feltételei nincsenek, ezt a joggyakorlat dolgozta ki. Az Európai Unió Bíróságának is vannak erre vonatkozó döntése, illetve a Magyar Bíróságnak is. Szóval valójában úgy lehetne röviden megfogalmazni, hogy ez egy pozitív fogyasztói várakozás és pozitív fogyasztói értéktartalom fűződik a védjegyhez, ami az adott védjegynek az árujegyzékén túlterjeszkedik, ennél széles körűbb védjegyoltalman biztosítását teszi szükségessé. Uh-huh. Erre nincsen százalékos szám, ezt inkább úgy lehet meghatározni, hogy az érintett vásárlóközönség körében mennyire ismert, hogy te is említetted. Igen. Itt figyelembe lehet venni azt, hogy a védjegynek milyen a piaci részesedése, azt, hogy ezt a védjegyet mennyire régóta használják, illetve például azt is, hogy a védjegy bevezetésére, fenntartására, népszerűsítésére fordított összegek mekkora nagyságúak.
Világos. Oké, ott tartottunk, hogy a jó hírű brand szerencsésen le is védte ezt a bizonyos brandet, tehát ez a legtisztább ügy.
Abszolút, azzal nincsen semmi gond, természetesen, hogyha a védjegy jogosultnak van egy ilyen védjegye, ezt aktívan, intenzíven használja, nagyon jó hírnek örvend a védjegy, akkor ő ezt saját maga, vagy szerződéses kapcsolatokkal engedély alapján mások is használhatják. Erre tök jó példa, legutóbb bementem a Lego boltba, és most a Legónak ilyen klassz Star Wars, Harry Potter, meg Lamborghini Special Edition-je is vannak. Itt értelemszerűen ezek az egyéb védjegyek, amik ezeken a termékeken megjelennek, ezeknek a használata teljesen jogszerű, értelemszerűen ezért még kelendőbbek lesznek ezek a termékek, hiszen egyfajta jó elvárás kapcsolódik hozzájuk. Ezért nem szorul különösebb magyarázatra az, hogyha mondjuk más ezt a vonzerőt külön ezt ilyen hamis
megpróbálja kihasználni, persze.
Próbálja kihasználni, ezáltal a védjegyjogosultjának reputációs kárt okoz.
Hát a sok IT-re emlékszem még a 80-as években, meg Moncsicsire Magyarországon, azok azért úgy messze elmaradtak az eredetitől, de hát ezt ismertük, ezt a jelenséget itt a blogban.
Igen, ennek akkor áll fel a legnagyobb veszélye valójában, hogyha mondjuk a brand owner, tehát ez a védjegy jogosult, a termékeket esetleg már hosszabb ideje nem használja Magyarországon, de mondjuk magát a brandet mindenki ismeri, még emlékszik rá, és ezért megmarad ez a vonzereje, azonban a termékek már egyébként nem elérhetőek. Biztosan ismerős mindenki számára például a tiszta cipő márka, ami a 60-as, 70-es, 80-as évekre visszamutató múlttal rendelkezik, amit a 2000-es években valójában újra felépítettek. Itt ugye ennek az új jó hírnév felépítése is arra alapított, hogy magának a tiszta brandnek már volt egy korábbi ismertsége, és erre gyakorlatilag jóhiszeműen egy új jó hírnevet próbált felépíteni az új jogosult. Itt azért hozzátenném, most megnéztem a védjegy Lallstromban a fájlokat, én ebben a jogvitában nem vettem részt, azért itt is zajlottak jogi eljárások a háttérben. Értelemszerűen a tiszta cipő itt is azért ragaszkodott a korábbi védjegyeihez, amihez ez a jó hírűség kapcsolódott. De előfordult például az is, hogy vannak olyan szereplők, akik egyáltalán nem törekednek arra, hogy ezt a brandet újraépítsék, hogy ehhez új értéket teremtsenek, hanem egész egyszerűen csak kihasználják ezt az ismertséget, ezt a helyzetet, és mondjuk ezzel extrém esetben arra kényszerítik ennek a korábbi védjegynek a jogosultját, hogy vegye meg tőlük ezt a tisztességtelen bejelentett védjegyet, hogy meg tudjon szabadulni az Aha. így generált jogvitás helyzettől.
Világos. Igen?
Igen, mindemellett ez meg a fogyasztók oldaláról úgy csapódik le, hogy előfordulhat, hogy besétálunk például egy drogériába, meglátunk egy szappant, egy tisztálkodási szert, aminek a neve mondjuk korábbról felsejlik és rémlik, és emlékszünk rá, hogy ez milyen klassz volt, milyen jó illata volt, milyen jó minőségű volt a termék, ez biztos ugyanaz, és milyen jó, hogy újra elérhető, és akkor ehhez képest, mert hazamegyünk, és látjuk, hogy mondjuk ez egy török termék, aminek semmi köze nincsen a mi elvárásunkhoz, de a vonzerő hatott, ugye a tranzakció megtörtént, ezáltal a károkozásra már sor került.
Azt írja a kedves agat, hogy a rossz reklám is reklám, mindegy, csak beszélnek róla, sőt, ugye a Gucci filmben most pont ugyanerről volt szó, hogy nem szerették volna ezeket az ilyen kontraband árukat betiltani, mert hát az is ugye megtette a hatását az alacsonyabb keresetű néprétegnél.
Igen, most már azt gondolom így a személyes tapasztalataim alapján, hogy a jogosultak azért szeretnek ezzel szemben fellépni, odafigyelnek arra, hogy akár hamis termékek ne kerülhessenek a piacra, még akkor is, hogyha ennek látszólagosan van egy ilyen forgalomgenerálás, illetve egy ilyen marketing funkciója, de ez hosszú távon azért károkat okozhat, mondjuk a Gucci-t említed, akkor különösen az ilyen luxus árkategóriájú termékek tekintetében elerodálhatja magát.
A Gucci nagyon ráfázott erre, a filmben nincs benne, de utána elkezdtek olyan shopokat nyitni, ahol alacsonyabb áron árultak, és visszaesett a luxus termékeik forgalma is, mert ugye az a vevőkör nem volt arra kíváncsi, hogy egy célcsoport legyen az alacsonyabb jövedelműekkel, úgyhogy vissza kell táncolni ők és becsukni a boltokat. Na, ez csak egy ilyen mellékszál.
Pontosan igen, tehát hogy ez szerintem nagyon klasszul lepéldázza azt, hogy igen. Érdemes előre gondolni, hogyha ha brandet építünk, ha márkát építünk, különösen akkor, hogyha magas értékkategóriájú termékekben gondolkodunk, a hosszú távú stratégia az mindenféleképpen egy alappillére annak, hogy hogyan lehet sikeresen márkát építeni. Például mondjuk ilyen esetben, hogyha jó hírű védjegyekkel rendelkeznek a jogosultak, akkor ezeket a lajstromozási gyakorlatokat, amik így előfordulhat, például itt vannak Magyarországon is olyan társaságok, amik védjegyjogi berkekben már relatív ismertek az ilyen tisztességtelen bejelentés gyakorlatról, ezzel megkeserítve ugye a jogosultaknak, meg a jogszerű használóknak az életét, és erre tudnék számos példát is mondani, el nem képzelnék a hallgatók, meg ki sem, hogy például a Boss védjegyre, a Deezerre, a Helihenzerre, rengeteg más, nagyon jó hírű, ismert védjegyre próbálnak meg a jó hírnév kihasználásával előnyre szert tenni, számos ilyen próbálkozás van.
Hát ezt egyébként tényleg nem gondoltam volna.
Gondolom abból indulnak ki, hogy ahogy itt a Tiszacipőre is visszatérve olvastam egy interjút róluk, hogy ugye ruházati cikkeket meg egyéb dolgokat is akarnak forgalmazni, erre mindre meg kell kérni külön a védjegy engedélyeztetést vagy jogot külön-külön, és gondolom ezt próbálják kihasználni az ilyenek, akik azt mondják, hogy Heli Hansen szívószál, vagy mit tudom én, micsoda?
Ezt pontosan, ahogy mondod, igen, mert ugye védjegyet azt egy adott termékkategóriára tud szerezni, és hogyha mondjuk az adott védjegyjogosultnak nincsen terméke az illóolajok piacán, akkor jön egy BOSZ bejelentés az illóolajokra, és akkor itt lép életbe ez a jó hír névnek a kiterjedtsége, mert hogyha mondjuk annyira jó hír nevű az a védjegy, akkor előfordulhat, hogy még az illó olajokat is, hogyha azt látják, hogy BOSZ márkanév alatt van, akkor a BOSZ jogosultjához kapcsolják, tehát a jó hír nevű védjeggyel fel lehet lépni. Igen, ezzel szemben.
Oké, Bettina, nagyon izgalmas volt, de csak sajnos ennyi fért bele, még folytatnánk szívesen. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról. Szép napot kívánunk!
Nektek is,
szervusztok! Szervusz! Dr. Kövecses Bettinával, iparjogvédelmi szakértővel, az Ziegler Bird & Bird ügyvédi iroda szenior ügyvédjével beszélgettünk.